Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Köszönjük, férfi testvérek, ezt a csodálatos, csodálatos himnuszt. Nemrégiben egy nő testvérünk, akit Mollynak hívok majd, arra ért haza, hogy 5 cm-es víz borítja a háza teljes alaksorát. Azonnal rájött, hogy a szomszédjai, akikkel közös a csatornája, bizonyára elképesztően sokat mostak és fürödtek aznap, mert a visszafogyt szennyvíz mind nála kötött ki. Miután áthívta egy barátját, hogy segítsen, elkezdték vödrökkel és felmosóronggyal kiemelni a vizet. Ekkor csöngettek. A barátja felkiáltott: biztos a házi tanítóid! Molly felnevetett. Valóban a hónap utolsó napja van, válaszolta, de biztosíthatlak arról, hogy ezek nem a házi tanítóim lesznek. Mezít láb, vizes nadrágban, kendővel felkötött hajjal és a csini gumikesztyűjében Molly kicsattogott az ajtóhoz. Ám különös kinézete semmi volt ahhoz a különös látványhoz képest, amely a szem elé tárult. Tényleg a házi tanítói voltak. Mintha WC pumpával vágtak volna fejbe, úgy meglepődtem, mesélte nekem később. Ez egy házi tanítói csoda volt, az a fajta, amelyet a fivérek az általános konferenciai üzenetükben meg szoktak osztani. Majd így folytatta. De amíg épp próbáltam eldönteni, hogy arcon csókoljam-e őket, vagy inkább egy felmosót nyomjak a kezükbe, ezt mondták: jaj, Molly, sajnáljuk. Látjuk, milyen elfoglalt vagy. Nem akartunk rátörni, inkább visszajövünk máskor. És ezzel eltűntek. Ki volt az? Kérdezte a barátja az alaksorból. Már a nyelvemen volt, hogy hát tutira nem a három nefita, vallotta be Molly, de visszafogtam magam, és higgadtan azt válaszoltam: a házi tanítóim voltak, de úgy érezték, nem ez a legjobb alkalom arra, hogy megosszák az üzenetüket. Fivéreim, vizsgáljuk csak meg röviden azt a papsági kötelességet, melyet az egyház elsődleges segítség forrásának neveznek az egyének és családok részére. Erdőnyi papírt használtak már el arra, hogy megszervezzék, aztán átszervezzék. Több ezer motivációs beszéd hangzott el, hogy buzdítsanak rá. Még Freudnak is fejtörést okozna, hogyan kezeljen annyi bűntudatot, amennyit ez a téma keltett már bennünk. Mégis küszködünk azzal, hogy legalábbis megközelítőleg elfogadható mértékű teljesítményt érjünk el az Úrnak azon parancsolatával kapcsolatban, hogy mindig őrködjünk az egyház felett, a papsági házi tanítás által. Az előttünk álló kihívás egy része az egyház változó demográfiája. Most, hogy egyházunk tagsága mintegy 188 országban és területen, több mint 30 ezer egyházközségben és gyülekezetben terjedt szét, sokkal nagyobb kihívás ellátogatni fivéreink és nőtestvéreink otthonaiba, mint az egyház korai napjaiban volt, amikor szomszéd tanított szomszédot az úgynevezett tömbön belüli tanítás során. Továbbá az egyház sok egységében kevés a rendelkezésre álló papságviselő, akik házi tanítani tudnának, így sokszor 18-20 vagy még több család jut rájuk. Gondot okozhat a távolság, a magas úti költség és korlátozott számú közlekedési eszköz, illetve a hosszú munkaidő és munkahét. Ehhez még hozzáadódnak a kulturális tabuk, a hivatlan házilátogatásokkal kapcsolatban, valamint a biztonság kérdése, mely a világ számos környékén felmerül. Nos, láthatjuk, mennyire összetett probléma ez. Fivérek, a legjobb körülmények között, és azokban a helyzetekben, ahol ez kivitelezhető, az egyház még mindig arra az ideára törekszik, hogy havonta egyszer látogassunk el minden otthonba. De tudván azt, hogy a világ számos helyszínén egy ilyen ideál elérése nem lehetséges, és a kudarc érzetét keltenénk azokban a fivérekben, akiket arra kérnénk, hogy olyat tegyenek, ami reálisan nem elvárható, 2001. decemberében az első elnökség ezt a sugalmazott, hasznos tanácsot adta az egyház papsági vezetőinek. Egyes helyeken az egyházban írták, nem kivitelezhető, hogy minden egyes otthont minden hónapban meglátogassanak, mert nincs elegendő számú aktív papságviselő, vagy esetleg más kihívásokkal néznek szembe. Ha ilyen körülmények állnak fenn, a vezetők a rendelkezésükre álló források kihasználásával minden tőlük telhetőt tegyenek meg, hogy örködjenek az egyes egyháztagok felett, és hogy megerősítsék őket, idézet bezárva. Fivérek, ha az egyházközségemben vagy gyülekezetemben efajta nehéz körülményekkel szembesülnék, akkor az árony papsági társammal együtt így módon alkalmaznánk az első elnökség tanácsát, amely most már a kézikönyvben található eljárásmód. Először is, akárhány hónapba is kerülne, hogy sikerüljön, igyekeznénk eleget tenni annak a szentírásbeli utasításnak, hogy minden egyháztag házát meglátogassuk. Egy olyan időbeosztást létrehozva, amellyel ez lehetséges és megvalósítható. Ebbe az időbeosztásba beleépítenénk prioritás szerint, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre, és milyen gyakran lépnénk kapcsolatba azokkal, akiknek a leginkább szükségük van ránk. Például a misszionáriusok által tanított érdeklődők, a betegek, a magányosak, a kevésbé tevékenyek, a gyermeküket egyedül nevelő szülők, és így tovább. Amint az időbeosztásunk szerint haladnánk előre abban, hogy minden otthonba ellátogassunk, aminek elvégzése beletelne néhány hónapba, a listánkon lévő többi egyénnel bármely más olyan módon kapcsolatba lépnénk, amelyet az Úr biztosított számunkra. Biztos, hogy odafigyelnénk az egyházba járó családjainkra, és ahogy a Szentírás mondja, a lelkünk jólétéről beszélgetnénk egymással. Ezen kívül telefonon keresnénk őket. Üzeneteket küldenénk e-mailben és SMS-ben, vagy akár rájuk köszönnénk a számos rendelkezésre álló közösségi média egyikén, hogy segítsünk kielégíteni a különleges szükségleteket, küldhetnénk egy szentírás idézetet, pár sort egy általános konferenciai beszédből, vagy egy mormon üzenetet az lds.org-on található bőséges források közül. Az első elnökség szavaival, az adott körülmények között, a rendelkezésünkre álló források kihasználásával minden tőlünk telhetőt megtennénk. Fivéreim, ma este azt a felhívást adom nektek, hogy magasabb szögből szemléljétek a házi tanítást. Kérlek titeket, hogy egy újabb, jobb módon tekintsetek magatokra, az Úr küldöttjeiként, az ő gyermekeihez. Ez azt jelenti, hogy magunk mögött kell hagyni azt az eszeveszett, mózesi törvényszerű, hóvégi naptári beosztást, amikor sietve otthagytok a családnak egy általános üzenetet valamelyik egyházi folyóiratból, amelyet már amúgy is olvastak. Inkább azt reméljük, hogy egy olyan korszakot alkottok, melyben hiteles, evangélium központú törődést mutattok az egyháztagok iránt, örködtök felettük és törődtök egymással, és bármilyen segítséget jelentő módon foglalkoztok a lelki és fizikai szükségleteikkel. Ami pedig azt illeti, hogy mi is számít házi tanításnak, nos, minden jó cselekedetetek számít, úgyhogy mindent jelentsetek le. Sőt, az a jelentés számít a leginkább, hogy miképpen áldottátok meg, és törődtetek a rátok bízott személyekkel, aminek tulajdonképpen semmi köze egy konkrét naptárhoz vagy helyszínhez. Ami számít az az, hogy szeressétek a rátok bízottakat, és eleget tegyetek annak a parancsolatnak, hogy mindig örködjetek az egyház felett. Tavaly, május 30-án, Troy Russell barátom lassan kitolatott a kis terrautójával a garázsból, mert a helyi jótékonysági szervezet a Deseret Industries számára akart adományozni néhány holmit. Érezte, amint a hátsó kereke áthajt valami buckán. Azt gondolta, biztosan leesett valami az autóról. Amikor kiszállt, a 9 éves drága kisfiát, Austin-t ott találta a járdán hasonfekve. A sikolyok, a papsági áldás, a mentősök és a kórházi személyzet sem tudott már segíteni. Austin meghalt. Troy képtelen volt aludni és megbékélni. Vigasztalhatatlan volt. Azt mondta, ez több, mint amit el tudna viselni, és nem bírja tovább. Ám egy ötrelmes időszakban megérkezett a 3 tagú felmentő sereg. Az első mennyei atyánk szeretete és megnyugvást hozó lelke volt. Egy olyan jelenlét, mely a Szentlélek által kommunikálva megvigasztalta Troyt. Szeretettel tanítva őt, és azt suttogva neki, hogy Isten mindent tud arról, milyen elveszíteni egy csodálatos és tökéletes fiút. A második a felesége, Deidre volt, aki a karjában tartotta Troyt, szerette őt, és emlékeztette rá, hogy ő maga is elveszítette ezt a fiút, de eltökélt volt, hogy nem fogja még a férjét is elveszteni. A harmadik ebben a történetben pedig John Manning, a rendkívüli házi tanító. Tényleg nem tudom, hogy John és fiatalabb társa milyen gyakran látogattak Russellék otthonába, vagy milyen üzenetet vittek, vagy hogyan jelentették le az élményüket. Csak azt tudom, hogy idén tavasszal Manning testvér lenyúlt Troy Russellért, és úgy emelte ki és fel őt ebből a kocsi felhajtós tragédiából, mintha csak a kis Austin-t emelte volna a karjába. John pontosan olyan házi tanító, őrszem és fivér volt az evangéliumban, amilyennek lennie kellett, egyszerűen a kezébe vette a papsági gondoskodást és Troy Russell megtartását. Azzal kezdte, hogy azt mondta, Troy, Austin azt szeretné, ha újra talpra állnál, a kosárlabda pályán is. Úgyhogy itt leszek érted minden nap 4:45-kor. Legyél készen addigra, mert nem szeretnék bejönni, hogy én keltselek fel, és tudom, hogy ezt Deidre sem szeretné. Nem akartam menni, árult el nekem később Troy, mert Austin-t régebben mindig magammal vittem azokon a reggeleken, és tudtam, hogy túl fájdalmasak lesznek az emlékek. De John erősködött, így hát elmentem vele. Attól az első naptól kezdve sokat beszéltünk, vagyis én beszéltem, John pedig hallgatott engem. Egész úton az egyház felé beszéltem, aztán hazafelé is végig beszéltem. Néha akkor is beszéltem, mikor leparkoltunk a felhajtón, és figyeltük, ahogy a nap Las Vegas fölé emelkedik. Eleinte nehéz volt, de idővel rájöttem, hogy újra erőre kaptam egy nagyon lassú, 180 cm magas egyházi kosárlabdázó segítségével, akinek szánalmas a tempódobása, de aki szeretett és hallgatott engem, amíg a nap végre újra kisütött az életemben. Fivéreim a papságban, amikor házi tanításról, éber gondoskodásról, személyes papsági szolgálatról beszélünk, vagy nevezzétek, ahogy szeretnétek, az imént elhangzottakról van szó. Arra kérünk titeket, hogy házi tanítókként legyetek Isten küldöttjei az emberekre. Szeressétek a rátok bízott embereket, törődjetek velük, és imádkozzatok értük, ahogyan mi szeretünk titeket, törődünk veletek, és imádkozunk értetek. éberen viseljétek gondját Isten nyájának a körülményeiteknek megfelelően. Ezért imádkozom mindannyiunk jó pásztorának nevében, akinek a tanúja vagyok, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.